Az év énekművésze Kolonics Klára. Szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája szerdai adásában Claudio Arrau zongorázik. A 35 éve elhunyt chilei-amerikai zongoraművész állítólag előbb olvasott kottát, mint szöveget. Colin Davis karmester így nyilatkozott róla. A hangzása elképesztő és teljesen a sajátja. Claudio Arrau a Mesterek órájában. Szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Prolog. Nem csak opera rajongóknak.
Jó estét kívánok! Ez a Prolog, a keddesti opera közvetítéseket megelőző műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában Bartók Béla egyfelvonásos operáját, a Kékszakálló Herceg várát hallgathatják majd meg, arról a 2002. augusztusában a Budapesti Olasz Intézetben rögzített lemezfelvételről, amelynek karmestere Fischer Iván, két énekes főszereplője pedig Komlósi Ildikó és Polgár László volt. Bartók Béla egyetlen így műfajú alkotásáról, egyszer s mind a nagyvilágon, alkalmasint legismertebb magyar operáról beszélvén, az elkövetkező percekben szólhatok majd sok egyéb mellett egy középkori francia marsalról és a lipótvárosi kaszinóról, egy imponálóan sokoldalú grófról és a férfi lélekről, Palló Imréről és a megzenésített szexuális pszichopátiáról, valamint Balázs Béláról és azokról, akiknek ő nem kell. Az ismertetést pedig kezdjük egy felettébb talányos és sokrétű, valósággal ágasbogas témával, amely annak ellenére így összetett, hogy kiinduló pontja ez az egészen egyszerűnek tetsző kérdés, ki az a kék szakál? Erre a kérdésre ugyanis felettébb sokféle válasz adható, attól függően, hogy az irodalom, a néprajz, a történelem, vagy éppenséggel a kriminalisztika terepén keressük-e a feleletet. Mert hogy mindeme irányokban elindulhatunk választ keresve, még akkor is, ha kínálkozik is egy szemre egyezményesnek tetsző kiindulópont. Charles Perrault Kék szakál című meséje a 17. század végéről. Ez a meglepő színű szakálla okán csúfnak ítélt gazdag férfiú már több alkalommal házas volt, de semmit sem tudni a korábbi asszonyairól. Az új feleséget pedig, aki a férfi jómódúságát és udvariasságát mérlegelve végül mégis túltette magát a szakál kékségén, a férj próba elé állítja. Elutazása előtt rábízza az asszonyra a kastélya összes kulcsait, de utasítja, hogy egyetlen helyiség ajtaját semmiképpen se nyissa ki. A feleség természetesen kinyitja az ajtókat, némi töprengés után még a tilalmazott szoba ajtaját is, ahol bizony a meggyilkolt korábbi asszonyok tetemeit leli. A férj váratlanul visszatér, rájön arra, hogy az új hitves már tudja a titkát, és kegyetlenül éppen kivégezni a nőt, amikor annak két bátyja behatol a kastélyba, és megöli a kék szakállút. A meglehetősen hátborzongató mese mindazonáltal nem Perrault személyes leleménye volt, hiszen a történet sokféle változatban előbb és utóbb is közszájon forgott. Így különösen a francia, közelebbről a breton népmesékben kerül elő ez a rémes alak. Ám előkerül valami egészen hasonló, egy másféle középkori forrásban is. A 6. században élt brit Szent Gildas legendájában ugyanis olvashatni egy Konomor nevű grófról, aki minden asszonyát sorban megöli, amint azok teherbe esnek. Így tesz egészen addig, amíg a szent az utolsó asszonyt föl nem támasztja. No és a középkor másik, hozzánk közelebb eső végében ugyancsak élt egy valóságos történeti alak, az orléáni szűz fegyvertársa, a marsali rangot szerző Gilles de Rais, akit ugyancsak együtt szokás emlegetni a kékszakállú figurájával. Őt ugyanis gyilkosságok egész sorozatáért ítélték kínhalálra, emléke pedig szorosan összekapcsolódott a kékszakállú legendával. Jól lehet, Gilles de Rais áldozatai döntően gyermekek voltak. Rémes a téma, tudom, ám ez a rémes téma mindmáig seregnyi művészi alkotásban került feldolgozásra. Méghozzá a legkülönbözőbb módokon, hiszen Anatole France szinte épp az időtájt, amikor a ma esti mű megszületett, Kékszakál hét felesége című elbeszélésében például teljesen kifordította a mesét. A szerencsétlen és pehjes férjet felmutatva áldozatként. Vagy éppenséggel említsünk egy még frivolabb feldolgozást. Jacques Offenbach Kékszakáját 1866-ból, amely egészen komikus módon állítja színpadra a széltében ismert történetet. Ennyi szörnyűség előadása után remélem nem ítélik blaszfémiának Bartók Bélával szemben, ha most bele is hallgatunk ebbe a derűs Offenbach operetbe. Kékszakál bemutatkozó áriáját Henri Le Gay hangján idézzük.
A carine soldat, bene parmine bene, pourquoi donc le destin l'aimait-il sur mes pas, ces femmes qu'aussitôt des morts accidentelles arrache de mes bras, arrache de mes bras. Ma première femme est morte, et que le diable m'emporte, si jamais j'ai su comment,
si jamais j'ai su comment.
La deuxième et la troisième, ainsi que la quatrième, je les pleure, je les pleure également. La cinquième m'était chère, mais la semaine dernière, à mon grand étonnement, sans aucun motif plausible, les trois partent, c'est horrible, l'on cueillit en un moment. Je suis barbe bleue, je suis barbe bleue, barbe bleue, barbe bleue. Jamais votre fille piquée, non, je suis pas peuple jamais votre fille piquée, pas peuple. Je suis pas peuple, 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 je suis pas peuple. Maintenant que j'ai dit comme, l'on m'appelle et l'on me nomme, chacun comprend à l'instant.
Kékszakál alakja és meséje tehát sokakat megihletett. Ám ami a színpadi és zenés színpadi feldolgozásokat illeti, a ma esti mű megalkotói számára bizonyosan nem az Offenbach és az Anatole France féle ironikus, gunyoros közelítés tűnt követendő mintának, hanem a szimbolista értelmezés és bemutatásmód, amelyet a maga korában hihetetlenül nagy hatású, ám ma már igazából csak a kék madár, no meg a Péleász és Mélisandre révén ismerős irodalmár, Maurice Maeterlinck drámája, az Ariane és a kék szakál képviselt. Ebben a századfordulós színműben, amelyből 1907-ben Paul Dukas operát komponált, nem csak a kulcsokat, no meg az ajtók mögött feltáruló különb-különb kincseket és titkokat lejükott, de épp így férfi és nő erőjátékának, párkapcsolati küzdelmének és mondhatni kölcsönös meg nem értésének szimbolista ábrázolását is. Nem kétséges, hogy Maeterlinck és drámája komoly hatást gyakorolt arra a művelt, nyughatatlan intelligenciájú és zavarba ejtően ambiciózus magyar fiatalemberre is, akit Balázs Béla néven ismerünk, és aki a legkülönbözőbb eszmei és művészeti irányzatok iránt bizonyult fogékonynak. Ő még ötvös kollégista korában ismerkedett meg és kötött barátságot Kodály Zoltánnal, akivel népdalt is gyűjtött, és világot is járt közösen. Balázs Béla Kodály révén ismerkedett meg közös kortársukkal, Bartók Bélával is, akiről akkor, 1906-ban ezt írta naplójában. Itt volt Bartók Béla, egy hétig együtt jártunk népdal gyűjteni. Naív, esetlen. Egy 25 vagy hány éves csoda gyerek. Csodálatos, csendes szívosság van benne. Nagyon, kislányosan szerény, de hiú. A naivitása nem elég friss, az iróniája, mert az is van néha erőtlen. De a feje néha nagyon szép, talán mégis több, mint egy felnőtt csodagyerek komponista. Ám azért, amikor Balázs Béla megírta maga misztériumjátéknak szánt kékszakállú feldolgozását, vagyis a kékszakállú herceg várát, akkor az 1910-ben nyomtatásban is megjelentetett szöveget még mindig Kodály Zoltánnak szánta. Ám amíg a büszke szerző felolvasását végighallgatva Kodály Zoltán nem látott a mű megzenésítésében fantáziát, addig az ifjú féri és fiatal zeneakadémiai tanár Bartók Béla annál inkább. Mert ahogyan azt Talján Tibor finom körültekintéssel megfogalmazta remek Bartók könyvében, tanári kinevezése és házasságkötése óta rendezett életkörülmények között élt. Társadalmi és egyéni válságérzete mégsem csillapult. Ennek kifejeződéseképpen írt szöveges művet, méghozzá színpadi művet. Wagner óta az opera a leginkább lírai műfaj. Nem bizonyos, hogy a szöveg jelképei hajszálpontosan azt mondják el, ami az ő krízisének lényege volt. De látszólag nyugalmas házasságában is a férfi-nő ellentét maradt életének egyik válságeleme. Úgyhogy ezt az akkoriban oly divatos irodalmi konfliktust bizonyára személyesen is erősen átérezte a herceg történetében. 1911. februárjától szeptemberéig Bartók minden esetre a kékszakállú herceg várán dolgozott, és utóbb is még több kisebb-nagyobb változtatást eszközölt e művén. De 1911 őszén már így is kész operagyanánt szerepelt a kékszakállú herceg vára egy pályázaton, amelyet a Lipótvárosi kaszinó hirdetett meg. Szemben a hangsúlyosan úri országos és nemzeti kaszinókkal ez az 1883-ban megalakított társaséleti gyülde túlnyomó részt polgárokból állt. Így az alapítása körül olyanok vittek vezető szerepet, mint a publicista Falk Miksa, vagy a bankvezér nagytőkés Lánci Leó. Csak hogy a Nádor és a Zrínyi utca sarkán, a ma Dunapalota néven ismert kaszinói székhelyen, a múlt század előn a szolid klubélet mellett, sőt helyett, mindinkább a szerencsejáték, különösen a hazárd bakarat vált a legnagyobb és sajtóbotrányokat is kiváltó vonzerővé. Pedig azért nemesebb ügyek is napirendre kerültek itt, mint például az Erkel díj megalapítása. Ez még 1904-ben történt, és a nemzeti zeneművészet előmozdítását célzó pályázatokon győzedelmeskedett itt például a fiatal Weiner Leó és a majdani korszakos operaigazgató Radnai Miklós is. Ellenben Bartók Béla éppenséggel nem diadalmaskodott a pályázaton, sőt, benyújtott operáját az első számú akkori magyar karmester Kerner István elnökletével összeülő bírálóbizottság játszhatatlannak ítélte. Hogy 1911-ben kézenfekvő lehetett nehezen eljátszhatónak, vagy akár eljátszhatatlannak vélni Bartók Béla egyfelvonásosát, az nem is olyan meglepő, hiszen a mű újszerűsége, merész hangzása máig lenyűgöző. Ezt igazolhatja számunkra az első ajtó és mögötte a kínzókamra feltárulásának részlete a Fischer Iván által vezényelt lemezfelvételről. A két énekes, Polgár László és Komlós Ildikó.
Áldott a te
Lipótvárosi kaszinóban elszenvedett visszautasítást Bartók Béla érthető módon igencsak zokon vette. Engem, mint zeneszerzőt hivatalosan kivégeztek, ahogy azt egy ifjabb pályatársának, Zágon Béla Vilmosnak, Cerkovics Béla unokatestvérének szóló levelében írta. Mert vagy az illetőknek van igazuk, akkor én tehetségtelen kontár vagyok, vagy nekem, akkor ők hülyék. Rossz érzését pedig csak fokozhatta, hogy néhány hónappal később a Rózsavölgyi cég operapályázatán és az operaház illetékes köreiben is hasonlóan véleményezték operáját. Így érthető az 1915-ös fájó panasz, amelyet feleségének ekképp fogalmazott meg. Elmennék a kékszakálú próbáira, elmennék a kékszakálú előadására. Most már tudom, hogy soha az életben nem fogom meghallani. A borulátás valójában mégsem volt teljességgel indokolt. Igaz, a kékszakálú egy másik Balázs Béla jelenet társaságában előbb jutott zene nélküli bemutatóhoz. A Nyugat folyóirat egyik 1913-as matinéján, ahol a díszleteket Gulácsi Lajos tervezte, ahol a rendező Bárdos Artúr volt, és ahol Balázs Béla két darabja között maga Bartók is ott zongorázott. Balázs Béla művei azonban mégsem arattak sikert, és ez bizony nem volt egyedi eset a korban. Olyannyira nem, hogy az irodalmár legelkötelezettebb híve, az ekkor még nem kommunista Lukács György utóbb e cím alatt írt Balázs Béla mellett traktátust. Balázs Béla és akiknek nem kell. Időközben azonban változás következett be az operaháztáján. Új intendáns lépett ugyanis hivatalba, gróf Bánfi Miklós személyében. A sokoldalú íróként, rajzolóként, de díszlet- és jelmeztervezőként is tevékeny, később még ráadásul külügyminiszteri feladatot is elvállaló erdélyi arisztokrata ugyanis nyitottabb szellemű volt annál, semhogy ne ismerte volna fel Bartók zseniét. Az operaházba így is csak nehézségek árán sikerült bevezetni Bartók műveit, amelyek ellen a zenekari zenészek olykor gúnyos, sőt, egyenesen trágárkodta bejegyzésekkel tiltakoztak. Vagyis elkélt az intendánsnak az az erénye, amelyet Balázs Béla így nevesített. Grófi fölény, grófi hidegvérű pimasság. Mert hogy a tervezői feladatokra vállalkozva és a plusz zenekari próbákat saját zsebből kifizetve Bánfi elérte előbb a fából faragott Királyfi, majd 1918. május 24-én az egyetlen Bartók opera, a Kékszakállú herceg vára bemutatását. Bartók amúgy határozott viszolygással tekintett az operaházra, amelyet a fából faragott Királyfi 1917-es premierje idején így jellemzett. Mi a magyar királyi operaház? Augiász istálója, csupa disznóság szemétdombja, zűrzavarok tanyája, fejetlenség tetőpontja. Ezt halván nem is olyan meglepő, hogy utóbb nem kívánt újabb operát komponálni. Az első világháború utolsó esztendejében, pár hónappal a monarchia összeomlása előtt, a Kékszakállú herceg vára premierje minden esetre a magyar operatörténet egyik örök büszkeségévé vált. Bródi Sándor pedig azon mód így értékelte az eseményt. Bartók Bélának ez a darabja a legnagyobb dolog, ami itt, ebben a városban, az én életemben történt. Reveláció volt előttem, mint egy új világrész, valami kinyilatkoztatás. A 20. század egyik legjelentősebb magyar baritonja, Palló Imre pedig, aki legelső operaházi fellépésén a regős, darabindító szövegét mondta el, így emlékezett vissza erre a produkcióra. Újszerű volt a színpadkép is. Nyers kövekből épült, sötét, gótikus csarnokot ábrázolt a Kékszakállú herceg várának lovak termét. Ez barlangszerű rideg csarnok volt, 7 csukott ajtóval, 4 baloldalt, 2 jobboldalt, egy pedig elől, középen. Fent hátul lépcsők vezettek a bejárathoz, egy vasajtóhoz. A prológ 2 utolsó versszaka alatt megszólalt a zene. Én, a regős, széthúztam a függönyt, és a szétnyíló függönnyel kimentem a színpadról. Pár másodpercnyi csend, aztán hirtelen kinyílt a felső kis vasajtó, és a beáramló fényben megjelent a 2 szereplő sziluettje. Halljuk is a 2 szereplő, Kékszakállú és Judit megjelenését Bartók operájának színpadán a ma este felhangzó lemezfelvételről. Polgár László és Komlós Ildikó énekel.
Megérkeztünk. Íme lássad ez a Kékszakállú vára, nem tündököl, mint atyádi. Judit jössz-e még utána? Hallod a vészmarangot, anyátyázva öltözködött, atyád éles kardot szíjaz, testvér bátyád lovat nyergel, Judit jössz-e még utána?
Nem, a szoknyám akad csak fel a szépségem szó.
Az 1918-as kritikák egy része persze értetlen volt. Bildi Izor például a Pesti Hírlapban így háborgott. A Bartók zenéje még rálicitál a Balázs patológikus szövegére. Aféle megzenésített pszichopátia szexuális. Lehet, hogy ez a jövő zenéje, de semmi esetre sem a jelené. Pedig éppen ebben a művében teljes, félelmetes nagyságában bontakozik ki Bartók zsenie. Milyen kár, hogy még mindig Liderc fény után megy, mely az ingovány felé csalogatja. Eddig forradalmár volt, most már anarchista, eddig a neoimpressionizmust követte, most már a zenei kubizmuson is túlmegy. A nyugatban viszont éppenséggel a példamutató nagy ikerpár másik beltagja, Kodály Zoltán értékelte a kékszakállút, így kezdve a cikkét. Bartók zenéjét ma sem a közönség, sem a kritika nem látja már annak a hét zárt ajtajú várnak, aminek látta még 10 éve. De még mindig kevesen tudták követni azon az úton, melyet régi alapon álló keresésétől a maga megtalálásáig megtett. Eddigi ellenzői is kénytelen-kelletlen elismerik kitaláló képessége gazdagságát, zenekara egyéni színét, színeinek a gondolatokkal egyszületettségét, gondolatainak szigorúan szerves összefüggését. A modern zene egyik ágába sem sikerült őt beosztályozni, sem a régi új keverék tarka stílusába, sem a fél és áltehetségek anarchiai káoszába. Zenei egyéniségét az ős primitívségének a legfejlettebb kultúrával való egészen egyéni összeforrása teszi különállóvá. Zenéje egyanyagú, önmagában zárt, egységes szervezet, kölcsönzések, utánzások, szinte minden nyoma nélkül. De most már következzen a kékszakállú hercegvára cselekménye illendő rövidséggel. A kékszakállú új asszonya, Judit, mindent feláldozott, hogy követhesse férjét. A herceg ijesztően komor várában 7 zárt ajtót lát, ám a tiltás ellenére szeretné valamennyit kinyitni, hogy szél bejárjon, nap besüssön. Az első ajtó mögött a kínzókamra, a második mögött a fegyvertár rejlik, a harmadik a kincses kamrába vezet, a kincsekhez vér tapad. A negyedik mögött virágok nyílnak, ám a szirmuk véres. Az ötödik ajtó mögött feltárul kékszakállú hatalmas birodalmának látványa, a hatodik pedig a könnyek tavához vezet. A hetedik ajtó a régi, halott asszonyokat rejti, s mire Judit feldolgozza magában a látványt, maga is a gyűjtemény részévé válik. Övé most már minden éjjel. Befejezésül halljuk az ötödik ajtó zenéjét, annál is inkább, hiszen a Lásd, ez az én birodalmam fordulatát mi magyarok határozott büszkeséggel, akár Bartók Béla operájára is ráérthetjük. Kérem, ha van egy szabad órájuk és szép élményre vágynak, úgy hallgassák meg ma este Bartók Béla egyetlen operáját, a Kékszakállú herceg várát. És persze tartsanak majd velünk a jövő kedden is, amikor ismét a múlt század első harmadának egyik remek műve, Leos Janácsek, a Makropulosz ügy című operája lesz műsoron, a Bécsi Állami Operaház tavaly december 6-i előadásának felvétele révén, Marlis Petersennel a címszerepben. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik önöktől a műsorvezető László Ferenc. De csak is, miután elhangzott a hasznos információ, miszerint műsorunkat a mediaclick.hu oldalon akár újra meg is hallgathatják. A viszonthallásra!
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra harminc perc.